Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat a mai Visszapillantó című műsorunkban. Jó lenne, ha mindenki megszívlelné Victor Hugo nagyszerű megállapítását, miszerint úgy élj, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmész. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Fándalol a kis madár, Viktor taszol már itt a nyár, és melletted száz ifjú szív, nevetve dalol, s táncra hív. Te egyedül játsz fák között, a szívedbe búk öltözött, úgy érzed üres életed, s ekkor egy kislány rád nevet. Egy buncut szempár, ha úgy kacsint rád, így meggyógyulsz egy perc alatt. Most élted egy álom csókjait, várod, nincs te nálad boldoga. Az idő eljár, jön a tél, és hajad fehér, mint a dél. Az emlék egyre múltba hív, hogy újra bejár útjait. Ím egy kis utca jártál itt, szép fehér akác lombjain. Most visszagondolsz, alkony van, az első csókra boldogan. Egy huncut szempár, ha úgy kacsint rád, így meggyógyulsz egy perc alatt. Most élted egy álom csókjait, várod, nincs te nálad boldogabb. Meggyógyulsz egy perc alatt, nincs te nálad boldogabb. Meggyógyulsz egy perc alatt, nincs te nálad boldogabb.
Szász Ferenc énekelt, röviden mai találkozónk tartalmából. 1984 szeszélyes időjárási viszonyai között is jó lett a celler termés a Maros megyei zöldségtermesztési és értékesítési vállalat segesvári farmján. Györfi Mihály mérnököt kérdezi Gyarmati Dénes. Ezt követően egy 1993-as hangfelvételről, többek között a mezőpaniti földvisszaszolgáltatás körüli gondokról faggatja Bodó Sándor polgármestert, Boér Károly. A kotormányi Sándor János 1994-ben még nagyon hitt abban, hogy becsülete lesz a gazda embernek, Olá Gál Elvira járt nála. Műsorunk végén a gyergyóújfalusi Elek István kerekessel, hegedűkészítővel és feleségével Erzsébettel ismerkedünk meg egy 2009-ben készült hangfelvételről. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
1984 őszén Gyarmati Dénes mikrofonjával visszatért a Maros megyei zöldségtermesztési és értékesítési vállalat segesvári farmjára, ahol Györfi Mihály mérnökkel vonták meg az év mérlegét.
A zöldségtermesztő farmokon már az utolsó hektárokon folyik a betakarítás, és ezzel egyidejűleg itt is az őszi mélytalajművelés foglalkoztatja a mezőgépészek zömét. Ez már is kitűnik a helyszínen készített riportból.
Ez év tavaszán itt jártam a megyei zöldségtermesztő és értékesítő vállalat Segesvári farmján, ahol Györfi Mihály mérnök irányítja a tevékenységet. Akkor a fóliasátrakban rengeteg cellerpalántát termesztettek, most pedig már rakásokban van a celler.
A termés nagyon szépnek ígérkezik, még nincs befejezve teljesen. Számítunk egy olyan 150 tonna cellerre, ami Segesvár és Marosvásárhely ellátását fogja szolgálni.
De nem csak celler termesztéssel foglalkoztak a farmon természetesen.
Az csak 10 hektáron volt, rengeteg őszi káposzta még vár el szállításra, körülbelül 200 tonna, és 3 hektár petrezselyem, majd bizonyára 15 tonnát fog a város szükségletére rövidesen piacra kerülni.
Ismerjük a 84-es esztendőt. Hűvös, esős időjárás volt, de hogyan dolgoztak ezen a farmon, hogy a termés mégis jó legyen?
Valójában az idénni esztendő nem volt a legmegfelelőbb. Hűvös, esős, kétszeri jégverés mellett is reméljük, hogy a számadás majd meghálálja munkánkat, és reméljük, hogy a 1000 tonna termék, amit már elszállítottunk, még vagy 250-300 tonna termékkel megtetőzzük, és az évet mégis jól zárjuk majd.
És miből volt a legtöbb? Mire a legbüszkébb a farmvezetője 84-ben?
Talán a celler termésre, abból az évek folyamán legtöbbet értünk el. 15-16 tonnát hektáronként, ami elég szép termés.
Tehát akkor nem véletlen, hogy a riport is a cellerpalántától indult, és megkérdeztem most az őszi betakarításkor, hogy hogyan fejlődtek ezek a palánták.
Az évek folyamán mind növelték a celler területünket, és bizonyára az éghajlat is kedvezőbb, mint másfele, és elég szép eredményeket hoz. Mind érték is, és mind mennyiség is.
Itt a farm irodája mellett egy nagy rakás káposztát látok. Tömött jó káposztának vélem.
Hát igen, ez egy új fajta, Hollandiába importált mag, harmadik éve termesszük, Lárez. Inkább őszi-téli fogyasztásra volna alkalmasabb, mind elsózásra és sarvalásra, mivel nagyon kemény és tömött fejek, és kedvező a tárolásra. Tehát januárig is meg lehet tartani, és frissen lehet használni.
Általában a háziasszonyok tövestől teszik el azt a káposztát, amelyiket hosszabb időre akarnak tartósítani, mert azt mondják, akkor továbbáll, de ez most már le van vágva a tövéről.
De így is, nagyon hosszú ideig, én azt mondom, hogy januárig, szárazhelyen januárig is meg lehet tartani ilyen állapotban, ahogy van, és talán, hogyha gyökerestől vesszük ki, még március-áprilisban is ugyanolyan frissen, mintha most vágtuk volna lehet használni.
Milyen munkakollektíva dolgozik itt? Gondolok az állandósokra, és most ősszel azt hiszem, hogy besegítettek az iskolások, vagy a szezonmunkások, hogy mindent idejében szedjenek ki a földből, mert ugye hűvösek ki kezdenek válni az őszi napok.
Hát igen. Egy komoly munkacsoportunk van, ami az évek folyamán alakult ki itt nálunk. Megemlíteném a gépesítőket, gépkezelőket, Rohán Valentin, Derzsi Ladislau, Kostea Emanuel, azon külön munkások, akik minden nap kivesszük a részüket mindenféle munkában, anélkül, hogy az erejüket porcióznák, mindent beleadnak, és az ilyen őszi nagy mennyiségű munkát természetes, hogy nem tudjuk fedezni sem az idény munkásokkal, a diákok segítenek be. Nagyon jó kapcsolatunk van a könnyűipari iskolaközponta, Segesváron MIU-ként ismert iskolaközponta, ahol az igazgatótársnőné nagyon jó megértésre találunk, és minden évben ősszel segítenek a csúcsidénybe, és azon külön a 6-os általános iskola kisegít a munkálatokban.
Tehát most már napok kérdése, hogy zárul a betakarítás a farmon. Arra kérném, mondja el, már 84-ben milyen intézkedéseket tesznek a 85-ös termés megalapozása érdekében?
Nagyon igyekszünk, hogy minél jobb körülmények között készítsük elő a területet a következő évi termésre. Már 25 hektáron elvégeztük az őszi mélyszántást, ami folyamatban van, és két váltásban dolgoznak a traktoristák. Az éjszakai műszak kimondottan mélyszántást, nappa pedig a folyamatos munkálatokat végzik. Jelen pillanatig a tavaszra már elkészítettünk 4 hektár spenótot, ami már kell, 1 hektár fokhagyma, folyamatban van az apróhagyma vetése zöldhagymának, és a délután folyamán még 1 hektár salátát is földbe teszünk.
Akkor már elindult a tevékenység 1985-re, hogy primörökhöz jussanak a fogyasztók Segesváron is, más városok boltjaiban, ahova önök eljuttatják a zöldségféléket.
Az elmúlt 4,5 percben Györfi Mihály mérnököt a Maros megyei zöldségtermesztési és értékesítési vállalat Segesvári farmjának vezetőjét hallották. A riporter Gyarmati Dénes, a műsorvezető Fazakas Sándor volt. Az interjú 1984 őszén hangzott el a Marosvásárhelyi Rádióban.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A földvisszaszolgáltatás a 90-es évek elején sok településen okozott fejfájást az elöljáróknak. Boér Károly Mezőpanit polgármesterénél járt.
Bodó Sándor vagyok.
Polgármester úr, mióta van szolgálatban? Mióta tölti be ezt a funkciót?
Ez a második év, tehát a választásoktól kezdve töltöm be ezt a funkciót, ezt a idézőjelben mondott könnyű funkciót.
Hát ez nyilván itt sem könnyű, akár csak másod. Polgármester úr, azzal kezdeném, hogy tulajdonképpen hol vagyunk. Mezőpanitról kérném néhány szót mondani.
Hát Mezőpanit a Marostól, Vásárhelytől jobban mondva 10 kilométerre nyugatra fekszik. Mezőség kapujának is szokták nevezni, amint a neve is jelzi. Története a régmúltban nyúlik vissza. Írásos feljegyzések 332-től vannak, de a falu már azelőtt létezett más helyen, ugyancsak ezen a területen, de a tatárjáráskor elpusztult, és a mai területén épült újjá. Lakói három székről ide telepített székelyek, földműveléssel foglalkoznak, és az utóbbi időben ugye az aranykorszakban változott meg az életük annyiban, hogy nagy részük a föld mellett az útat kellett válassza, hogy járjon Marosvásárhelyre gyári munkára, de ugyanakkor megtartotta régi szokását is, a földművelést és az állattenyésztést.
Nagyjából ez lesz a jelene is a falu mai lakosságának, és talán szerencse is, hogy ennyire közel volt a város, ugyanis innen nem igazán rajzott el a fiatalság.
A fiatalság nem nagyon költözött el, tehát a falu lélekszáma nem csappant meg ilyen szempontból, a város közelség nem csalta be őket, nagyon kevesen költöztek be, de azok is hetente hazajárnak segíteni az öregeknek a mezőgazdasági munkákban.
Polgármester úr, körülbelül hogy alakul a falu lélekszáma? Milyen tendenciát figyelt meg az itt töltött idő alatt?
A falu lélekszáma stagnál, tehát helytáll, nem nagyon mutat növekvő irányzatot. Sajnos az utóbbi három évben jó páran a fiatalok közül nyugat felé orientálódtak. A születések száma is nagyon vékony, és maga az iskolának a létszáma is ezt igazolja, hogy kezdenek üres tantermeink is lenni, holott amikor 68-as években építettük, bizony minden osztályunk párhuzamos volt.
Polgármester úr, régi pedagógus, mint ilyen töltött évtizedeket Mezőpaniton. Hogy alakult a gyermeklétszám ez alatt az időszak alatt?
A gyermeklétszám csökkent. Csökkenő tendenciát mutat még jelenleg is. Nagyon sok az egyke, esetleg kettő, de ezen túl nem igen van ma három meg négy.
És hogy volt ezelőtt? Mi volt a jellemző?
Hát a régebb, föl 12-ig is vannak idős családok, amit nyilván tartunk, és tudjuk, hogy bizony 7, 8, 10, 12 gyerek is volt egy családban, mind felnőttek, és megéltek ezen a területen.
Polgármester úr, a tanács munkájával kapcsolatosan szinte meg sem kell kérdeznem, hogy mi a legfontosabb és a legégetőbb tevékenységük, hiszen a földosztás mindenütt első helyen szerepel. Hogy állnak ezzel Mezőpaniton?
A földosztás kérdése Paniton nagyon nehéz probléma, annál is inkább, mert a község területén jelenleg is működik egy állami mezőgazdasági vállalat, amely majdnem 500 hektár területet használ, ami mind Panit község lakóinak a tulajdona, és ezen kívül működik 5 gyümölcstermesztési vállalat, szintén a lakosság tulajdona, és a szomorú az, hogy ezekért a területekért immár lejárt a harmadik termelési év mindjárt, és a dolgozók nem kaptak semmiféle járandóságot, tehát sem részvényt, és sem földet.
Hol próbáltak törvényesen, egyáltalán megpróbáltak-e törvényes útra lépni, hogy ezt a jogtalanságot valamilyen módon orvosolják?
Megpróbáltuk már az első percnél a kint lévő területet, amit nem használ az állam, mindenki birtokba vette, tehát mindenki azon a területen, amit örökölt, vagy amit vásárolt, vagy amit az ő saját tulajdona volt. Amit az állami mezőgazdasági vállalat használ, arra kértük, hogy fizessenek résztvényt. A prefektúra szervei első alkalommal jóvá is hagyták, minden tulajdonosnak kibocsájtottak egy úgynevezett decíziót, amit utólag megváltoztattak, egy másikatkal cserélték ki, és az egészet áttették a gyümölcstermesztési vállalathoz. Tehát a gyümölcstermesztési vállalatot kötelezték arra, hogy fizessen olyan személyeknek részvényt, akiknek a földjét nem ő használja, hanem a Szentkirályi Mezőgazdasági Vállalat használja. Ez ellen próbáltunk intézkedni, de mind jelen pillanatig nem sikerült megoldani azt, hogy mindenki fizessen azért a földért, amit használ. Hiszen a törvény 36-os szakasza szigorúan előírja, hogy az állam köteles minden hektár használt területért 3 mázsa búza értéket fizetni hektáronként évente a tulajdonosnak. Ez sajnos 3 év jár le, és a tulajdonosok nem kapták meg.
Polgármester úr, mekkora a határa a falunak?
Hát a falunak elég nagy határa van, de sosem volt elegendő ahhoz, hogy az itt lakó, mondom, panitromos különösen lakónépről van szó, hogy elegendő legyen, ezért kénytelen volt mindig a szomszéd falvak földfeleslegét felvásárolni és használni. És az illető föld után az illető helységben fizették a járandóságot, vagy az adót, amit rájuk kirottak. Sajnos az új törvény szerint ezt a lehetőséget megszüntették, és így nagyon sok földünk hiányzik. Hiányzik, amit a Szentkirályi Néptanács keretén belül tartozik, hiányzik, ami Bándon van, mert szigorúan csak azt akarják tiszteletbe tartani, hogy az illető kollektív gazdaság mekkora területen gazdálkodott, és nem veszik figyelembe azt, hogy álljunk meg, ezeket a földeket a 40 év alatt annyit csereberélték, hogy azt sem lehet tudni már, hogy kinek hol volt a földi.
Telekkönyvi kimutatásuk van-e, illetve hogy állnak az irattárral, mennyire teljes ez?
A belépési nyilatkozatok azok megvannak, és azokról mindenkinek másolat van kivéve, és az eredeti is megvan. Ellenben az illető belépett egy területtel a gazdaságba, azt jelenleg a harmadik gazda használja. Tehát én hiába ragaszkodom ahhoz, hogy az én területem telekkönyvileg igazolom, hogy ez volt, én azzal beléptem a gazdaságba, de azt átadták egyszer egyik vállalatnak, azt átadták a másiknak, most a harmadik használja. És követelik, hogy csak azzal a földterülettel gazdálkodjunk, ami ott a kollektív használt. Márpedig lenne így megoldani, a földosztás nem lehet.
Polgármester úr, mit javasolna, mi lenne a megoldás?
Adják vissza mindenkinek a földjét ott, ahol van. Mert a gyümölcstermesztési vállalatok is egy része már gabonát termel, az állami gazdaság, amit használ a Szentkirályi Állami Gazdaság, az gabonát és takarmánynövény termel, tehát itt semmi akadálya nincs annak, hogy visszaszolgáltassák a földet a tulajdonosaiknak, és ugyanúgy a gyümölcsösöket is, egyelőre részvényformájában, mert nem akarják az emberek a fát kivágni, de ragaszkodnak a földhez. És ezzel magyarázható az is, hogy 3 év lejárt, és itt a Panit és Szent Ivány közötti területen, ahol kísérleti állomásnak indult el annak idején, csemetéket termeltek, ez megszűnt, kukoricát, árpát, buzát termelnek, és mivel nem fizettek, mint előbb említettem, semmit, egy része a lakosságnak most a tavasz folyamán behatolt, felszántotta a saját földjét, bevetette, kárt nem okozott senkinek, mégis törvényszékre vannak invitálva, 3-szor, 4-szer járatják be, és hatalmas összegekkel fenyegetik, milliókra menő összegekkel, hogy akkora kárt okoztak az államnak. Holott egyebet sem csinálták, a puszta földet felszántották, és bevetették, és megkapálták.
Bodó Sándort, Mezőpanit polgármesterét hallották egy 1993-as hangfelvételről. Az interjú június 25-én hangzott el, aki kérdezett, Boyer Károly volt, a folytatásban Tóth Erzsébet énekel.
Akarom, akarom, értsél meg végre. Vallatom forró szívedet, szép álom nyit bennem, fénylő eget, boldogságot repben, cs. csillag szemed. Akarom, értsél meg végre engem, kedvesem, add nekem forró szívedet, két szép csillag szem, égő szerelem, zengő tavaszát hozza nekem. Akarom, akarom, értsél meg végre engem, hallgatom, vallatom, forró szívedet, szép álom még bennem, félő eget, boldogságot rettem, csillag szemed. Akarom, akarom, értsél meg végre engem, kedvesem, add nekem forró szívedet.
A múlt hangjai értékes hangfelvételei a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Nagyon sokan a rendszerváltástól azt remélték, hogy vége lesz az önámításnak, hazugságnak és a becsületes munkából meg lehet élni. Ez derül ki Olágál Elvira 1994 őszén készült interjújából is.
Sándor János most is jó gazda a faluban, legalábbis így tartják számon. Olyan szülőktől származik, akiket kulákságért egykoron meghurcoltak, börtönbe zártak. Sőt, a családot ki is lakoltatták ebből az ősi atyai házból. Milyen tudattal indult a változás után neki a gazdálkodásnak, és vette vissza azokat a földeket, amelyek egykoron annyi keserűséget okoztak a családnak?
Láttam, hogy biztos megélhetőséget, hogyha sikerül azt a földterületet visszaszerezni, amit mondjuk édesapámtól kaptam, jogosan.
Nem befolyásolta a sok-sok keserűség, amit végigélt a család?
Hát nem. Hát jelen pillanatban most van két ló, van két tehén, két növendék, három borjú. Hát próbáltam úgy elindulni, már gondoltam arra, hogy csak a mezőgazdaság fel kell lendüljön, hogyha itt kell kezdem, akkor nekem teljesen zéróból induljak. De aztán egy kicsit változott a helyzet, mert reménykedtem jobban, hogy az őszinte munkás embert, a falusi embert valahogy jobban fogják értékelni a munkája után, s ez jelentene valamit az embernek. De ez a része egy kicsit homályos lett.
A gyermekei, akik most középiskolás korúak és a városba járnak, ingáznak iskolába, hogyan látják ezt a kérdést? Ugyanígy gondolkodnak?
A leányom, ő szívesebben tanulna, ahogy vettem észre. A fiam, ő nagyon őszintén szívesen csinálja ezt a nehéz munkát is. Csak ugye most az az idő, hogy tanulni kell.
Asztalos szakmát tanul, ha jól értem. Gondol esetleg arra, hogy majd talán saját erdőből is egy ilyenfajta vállalkozásba fog?
Hát erre még nem gondoltunk, de én szeretném, hogyha elvégezhetné az iskolát, és aztán valahogy tudna is folytatni. Mondjuk a nyersanyag beszerzést azt valahogy megoldanánk, ugye már itt a gazdálkodás az lenne, hogy a legszükségesebb egyszer legyen meg, és ha ez megvan, s jó, akkor az ember már alakítsa tovább a sorsát, hogy próbál az iparral foglalkozni, ha megér is, ha nem, akkor már félnék attól, hogy mesterember lesz belőle, és megcsinál valamit, ami mondjuk neki kielégíteni a pénzigényeit, és nem tudja eladni, vagy egy ilyen is megtörténhetik, és ha megvan neki akkor az évre való, ami kell a családnak, akkor már bátrabban megy tovább.
Tehát ez vagy... is az is, ez a ez tulajdonképpen igen, a jó vállalkozó szellem. Mi lenne az a tényező, ami itt tartaná a fiatalokat, és jó irányban változást hozna a falu életében?
Hát, hogy itt tartaná, én legelőre azt mondhatom, hogy egyszer úgy kell szülessen. Itt kell éljen, hogy megszokja ezt a falusi életet, tehát ebben nőjön fel. Akkor azt hiszem, hogy szívesen csinálja, mert most is ugye fenn a sokaknál, szinte magamról is mondhatnám, hogy az iparban megszoktam az alatt a bizonyos 22 év alatt, ugye reggel korán felkeltem menni az autóbuszra, onnan be a munkahelyre, ott elvégeztem a munkámat, jöttem haza, a nap el volt, megkaptam a bizonyos fizetést, abból a legszükségesebbre beosztva. Ugye a családot fenntartottam, s így telt az idő. Most már, mint magángazda, itt komolyan meg kell gondolkozni, mert egy falusi embernek kell legyen kitartása egy évre. Ahhoz, hogy amikor valamire szükség van, vagy a gyerek kér valamit, azt tud a kezébe adni, vagy tud elévenni, ugye ez fontos.
Úgy gondolja, hogy van elég fiatal kotormányban, akik ezt a szellemet tovább tudnák vinni? Lesz jövője a falunak?
Annyit mondhatok, hogy velem egy idős például ide-haza nem lakik.
És mondjuk úgy 20 éves, 10 éves?
Most már vannak olyanok, akik hozzatartozója volt, és azok ide költöztek, vagy voltak olyan komoly elhatározású nők, hogy úgy mentek férhez, hogyha ide jött a kedves férje. És itt látok valamit, hogy legalábbis a régi, ahogy volt, az helyre fog állni, hogy ugye nehéz falun, de azért ezt kell csinálni, mert munkahelyek is szűnnek meg. Szinte rá kényszerít arra, hogy komolyan ügyesen a falusi élet mellé kell állni.
Hány éven belül térjek vissza, hogy ez a kis elhagyott iskola újra benépesedett legyen?
Én szerintem vannak fiatal családok, még ahogy vettem észre, szívesen itt maradnak a családi házba.
Ön hány éves most?
Én 45 éves vagyok.
Isten éltesse sokáig. Nem csak a generációját, hanem azt az utánuk következő generációt is, aki talán tovább viszi ezt a szellemet, amit itt nagyon-nagyon szépen felvázolt.
Hát a jó Isten hallgassa meg.
Sándor János kotormányi gazdálkodónál Olágál Elvira járt. A hangfelvételt 1994. november 6-án hallhatták először a Faluvilága című műsorunkban.
Egyszerű emberek, nagyszerű tettek. A Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Gyergyó Újfaluban beszélgetünk Elek Pista bácsival és feleségével Erzsike nénivel. Elek Pista bácsi kerekes, de úgy ismerik itt a faluban, hogy hegedű művész. Ez azt jelenti, hogy ön készített hegedűt is?
Igen, készítettem többet. Minden évben egyet, kettőt, de csak téli időszakban, mert munkába jártam Gyergyóba, és tavasztól őszig méhészet, gazdálkozás, télen aztán szórakozásból addig forogtam, csiszoltam, amíg összehoztam, és ez nekem egy nagy érmény volt. No, hát még megvan belőlük, vagy 5 darab, azt hiszem, de csináltam, vagy 75-80 darab volt. És elvitték. Koszorús is vitt el, hegedűt is, brácsát is.
Koszorús Kálmán, Kálmán, a művész együttestől.
Koszorús Kálmán. Na, most 2 éve vitték az Egyesült Államokban. Hát nem azért vittem, mondjuk, hogy ne kapott volna jobb a szebb, hát csak innen akartam. De odavaló volt, mert érdeklődtem, egy galótársival jött ide, románul beszélt és angolul. És érdeklődtem, hogy valami összekötetése van-e galótársal, de azt mondja az illető, nem, direkt amerikai. Akkor megvett egy brácsát, megvett egy citerát, és akkor elment a gyémesekbe, és ott vett egy gordont. És aztán itt sok mindent írt, jegyezett, például a kollektíváról, hogy ment a munka, mit tudom mi. Ugye én mondtam, na, mi, hogy történt, hogy volt. De végével megkérdeztem, hogy miért jegyezi, mert jegyezett mindent. És azt mondja azért, hogy ő akar egy könyvet írni erről a vidékről. Na.
Pista bácsi, hogy kezdett el hegedüket készíteni?
Hát úgy kezdtem neki, hogy a mesterem, akinél tanultam a Karakás mesterségét itt helyben, Újfaluban, hát hegedűvel játszott, mondjuk olyan, akkori időszakban jó közepesen lakodalmat muzsikálni, mindenfelé hívták. Végeztem az inas idővel, megkívántam én is, hogy tanuljak hegedűvel. De hegedűmnál volt. Venni pedig nehéz volt, mert csak a zenészek, ha adtak el a cigányok, az pedig borsos volt, mert akkor még abban az időben a régi hangszergyár még nem működött, az csak az 50-es években. Na, aztán nekifogtam, úgy magamtól, úgy az elképzelés szerint, hogy láttam a mesteremét, de nem vettem semmi intát róla, semmire, csak úgy, hogy elképzeltem, csináltam egy hegedűt. Azt mondjam, 17. éves voltam. Na, hát abban volt mindenféle hiba, hogy ne lett volna. Nem tanultam, nem tudom mi. Na, de nagy híre reppent Újfaluban, hogy hegedűt készítettem, hát az nagy dolog volt, ugye, no?
Én úgy tudom, hogy Erzsika néni is besegített ennek a készítésénél.
Volt, amikor, tetszik tudni, azt mondta, hogy a sablont így fogjam, úgy fogjam, de ügyesen fogd, nehogy egy sziklát felre csúszom. Úgy kellett fogjam, mint bicsakapuskát. Úgyhogy ügyesen mellette kellett állani.
Nem volt ez teher Erzsika néninek?
Nem, mondom, hát én elvégeztem a künti munkámot, akkor jöttem ide, akkor ide kellett állni, amikor mondta a parancsút. Akár ha műhelybe hívult, ha melléje, örökké ott kellett legyek mellette.
Pista bácsi, gondolom, hogy jó segítség önnek Erzsika néni.
Segített, ugye, so. Gazdálkodásban is, mert tehén volt, borjú volt. Én reggel 5 órakor mentem a munkába, és bizony reggel ő végezte az állatok közvetette, fejni kellett, mit tudom mi. Úgyhogy rend, akkor tavasztól őszig a széna csinálás. Én lekaszáltam, de főleg délután, ahogy hazajöttem a munkából, már 28 évet jártam Gyergyóba. No.
Erzsika néninek is volt állami munkahelye?
Nem, csak a kollektívába jártam én, a kollektívába. Onnan kapok, ami kicsi nyugdíjt kapom, onnan kapom.
Akkor itthon a ház körül volt teendő elég?
Ja, annyi volt. Ó, hát tessék elképzelni, burnyú disznyó, malacos disznyó, akkor mindent én, és akkor mentem város alá takarni. Rengeteg rend, én csináltam, és munkába volt. A biza.
Vannak méhek is. Ez is az Erzsika néni területe, vagy a Pista bácsi?
Nem, csak hogy menjek segíteni neki, örökké. Ott kell legyek mellette.
Hány méh család van, Pista bácsi?
Most 20 család.
Vándorol is velük, vagy csak itthon vannak?
Ki voltak az árgyalat innen 5 kilométerre. Már ott laktak a szüleim az utóbbi időben, édesapám, hogy nyugdíjba jött. Ott van egy szép gyümölcsös kert, egy olyan 45 áros. Olyan lakás, mint ide haza, gazdasági épület, minden. Féle úgy, hogy onnan haltak ki. Ott voltak a méheim. Már édesapám nem élt, megjelent a medve, s felborogatott belőlük. Akkor ott voltunk a feleségemmel, kimentünk, minden este jöttem a munkából, mentünk ki. Ott aludtunk 12-ig, 1 órakorig éjjel, csináltam a szolgálatot, ültem az előtérbe, mert a méhek ott voltak közel, odahordtam egész közel, akkor 1 órakor aztán leültem, és akkor a mama áll a szolgálatban, mert reggel kellett kályák, korán munkába menni.
Ezeket a kaptárakat is Pista bácsi készítette?
Én készítettem, hogy ne. Ami csak olyan fából, az minden, hát ezeket az ajtó ablakokor, még soknok, kerekes munkos, kádár munkos, vagy ötféle mesterséghez úgy, ahogy értettem, no.
Pista bácsi, mostanában kell-e kádat, vagy kerekes kútra kereket készíteni, valami ilyesmit rendelnek-e mostanában?
Csináltam, hogy eljöttem nyugdíjba, már változáskor jöttem el, aztán csinálta, hogy 30 darab kereket kútra. Más kerék nem igen kell, mert ugye át vannak térve a gumikerékre.
De mostanában divat az, hogy ilyen díszekereket állítanak ki a vendéglők teraszán, és akkor beültetik virággal. Nem volt-e ilyen rendelése?
Ilyen nem volt. Kútokra megy nálunk. Változás után rengeteg kútok ástok, és azokra kellett. Mert itt mély kútok vannak, 17-18 méter mély kútok, már Marosfalában. Oda nem kell kerékre, csak ez az ostoros úgy mondják, mert 4 méteres kútok vannak, de ezek itt mélyek. No, aztán most már megszűnt, mivel hogy megvan a vízvezeték.
Én úgy tudom, hogy ilyen lábbal hajtott esztergájuk volt.
Most is megvan, amikor kell, és amikor a kisebbet esztergál, mert megvan a motor neki, de akkor gyere, azt mondja, kicsit segíts. Így fogom az esztergát, addig hajtom, ameddig azt mondja, hogy no, elmehet, már kész van. Úgyhogy még most is segítek, nem hogy azelőtt. Tették tudni, mennyi kereket, mennyi szekeret csinált Újfaluba, minden hajtottam ki. Csoda, hogy még vagyok es.
Hány éves Erzsike néni?
80 leszek október 31-én.
Isten éltese, nem mutatja.
Köszönöm szépen.
Pista bácsi?
80 betöltöttem január 3-án.
Nem mutatják a korukat egyáltalán, de szerintem ez azért van, mert olyan összhang van önök között, és még mindig a munka végét megfogják.
Meg, tetszik tudni, meg én örökké izgatom magamot, hogy szántnék a Lacikám itt a fiam alól, fiam, vetnünk kell búzát, s minden se fedeket meg kell szántsam, mert nem hagyom az édesapám drága földjeit, hogy akkora burján legyen benne. Még megszántatom se taktor, megszántsam, s fizetem, s vetünk, s kész. Még így élünk. Tetszik tudni, még olyan erő van bennem, s olyan gondolkozás, hogy hát még nem akarok meghalni.
Hát ne is azért egy hamar, mert a hallgatók is annyival szegényebbek lennének, hogyha nem jönnénk ide. Erzsike néni, hány hektáron gazdálkodnak? Mekkora területen?
Nem, nagyon 2 hektár a miénk, a föld. A többi aztán kaszálló, mind ottan künn az erdőn, a mezőn is úgy tovább olyan, 5 hektár az egész kótera, de elég a neki, 2 hektár a szántó, de az itt én megcsináltatom, és minden mehet. Nem szeretem azt, hogy a tata, hogy ó, hadd el, hanni kell, meg nem kell, mondja tata.
Én is úgy tudom, hogy Pista bácsi azért feladná a gazdálkodást, de Erzsike néni itt a kapitánya, ahogy látom.
Hát én feladnám azért, mert annyiba kerül a gépmunka, tavaszi, őszi, hogy abból a piacon meg tudom venni azt a termést, és akkor még nem kell az ember dolgozzon. Na, mert itt nálunk a földek gyengén fizetnek. Régi időben is, ugye abban az időben minden háznál állatok voltak, 2 tehén, 3 lovak, strágyászak. Egyik évben egy darabot, másik évben másik darabot, és úgy, ahogy termett. De úgy, aki ezt most nem tudja csinálni, ott csak szántatunk, vetünk, és ősszel éppen visszakapjuk a magot. Na, úgyhogy gyenge itt nálunk.
Erzsike néni már említette, hogy van egy fia, még van gyerek.
Hogyne? Tetszik tudni, van 3 unokám. Tessék csak megnézni, nem ilyenek. Az a leány, a leányomnak, a 2 fiam, a fiamé. Gyönyörű gyerekek, úgy szeretem őket. Az egyik a kántorit végezte, és Botikám most menjen szombaton megint az egyetemre, 4 éves Kolozsvár, és egy év már lett, és még 3 év van hátra szegény fiúnak.
Az unokák néha eljönnek besegíteni, amikor egy-egy hegedűt készít, vagy valami ilyesmivel foglalkozik?
Hát sajnos nem. Nincsen semmi összönök, sem a fomunkára, sem a méhészetre, mert mondjuk hát a méhészet az is egy olyan, hogy az ritka ember, aki szereti, mert a legtöbb az úrártól fél. Hegedűkészítés az is nagyon ritka ember, aki az megcsinálja. Vannak jókezű emberek, de ehhez kell még egy nagy ösztön, hogy ösztönözze magát, és akkor egy nagy-nagy ízlés. Már az első hegedűt megkészítettem, én nem voltam abban megelégedve. Közben jött is egy cigán, egy hegedűvel, hogy híre szólott, hogy hegedűt készítettem. Hozott egy hegedűt, de csak ragasztások voltak rajta, de finom, gyári hegedű volt. Itt kellett hagyja, hogy az enyvezés száradja, meg aztán másnap jött utána. Akkor én arról levettem a mintát, méreteket, mindent, papírra tettem, Most ma a következő hegedű jobb volt, de még a 15-ben is kaptam hibát, de igyekeztem abba örökké, hogy valahogy azt ott javítsam ki. És a munkámmal a régi hegedűk után akartam igazodni. Úgy volt például a Magyenis, Garnérius, mit ezek után, most az Ivar itt, arról nem beszélek, ugye már, no.
Pista bácsi, a 70-valahányadik az már tökéletes?
Hát mondjuk, egy jó szakértő kapna hibát, mert a kész munkába hibát kapni lehet. No.
Pista bácsi most dolgozik valamin?
Jelenleg citerákkal dolgozok. 5 darab citerá van munka alatt. Abból 4 darab egy személyes, a másik az 2 személyes. 2 játszik egy citerám. Na, még csináltam, de elvitték a magyarba. Van a magyarba egy kollégám, Nagy Baracska, ide jár sokat, finomul tud játszani citerás, aztán az viszen el többet, el is adja biztosos, valamit kap rajta, s na.
Akkor azt jelenti, hogy Erzsike néninek még mindig van munkája.
Ja, annyi, hogy na, azt sem tudom, hogy melyik nap, minek fogjak. Fel kell menjek az erdőre, az unokámmal, valami gyümölcsös van, almát kéne szedjünk még onnat.
És ott van a citera, gondolom annál is kell asszisztálni.
Jaj, a citerát azt a tata megcsinálja, csak egy elég neki, hogy én abban nem segítek semmit, mert ott ő fel kell hangulja, tetszik tudni így, le kell festje, a húroknak ott a vasat oda-abba beléke, és azt rátekeri minden. Kérem, olyan gyönyörűen felhangolja, olyan gyönyörűen szólnak.
Erzsike néni még a piacra is jár emellett?
Jó, hogy na, tata, nem menjek, én vásárolok be. Hát, ami kicsi, akármit én kell megvegyem, a tata nem menjen soha, nem is ment. Életibe se. Én veszek mindent, én rendezek mindent.
Itt a családban ki a pénzügyminiszter? Pista bácsi vagy Erzsike néni, aki költi a pénzt?
Hát én költöm, de a tata kezeliát odaadom neki, kezeli a méhető, mézárát, minden. Tőle kérek örökké kicsit, hogy adjál filmet, vásárolnom kell, tata.
Pista bácsi, leéltek egy szép életet itt Erzsike nénivel. Sosem volt probléma az, hogy Erzsike néni volt itt mindig a kapitány?
Azért szóhatás is volt, mert...
De nem az itt. Hát nem az itt, hogy a pénz arra, ahogy hát az ablakot csukjam be, az ajtó csukjam be, mert fázik, és akkor ugye már öreg, fázik, sísű, egyéb semmi. Tessék elképzelni, olyan jól voltunk, olyan jó élet volt, hogy újra kezdeném, tudja, hogy újra kezdeném, előről.
De csak Pista bácsival.
Hát aztán csak is, hát mással kivel, ó Istenem.
Fiatalabbal inkább.
Mi van, hogy... nem kell fiatal,
Az elmúlt 14,5 percben a Gyergyó újfalusi Elek István kerekest, hegedűkészítőt és feleségét Erzsébetet hallhatták egy 2009-ben készült interjúban. Emberközelben című rovatunk október 10-én hangzott el a 120 perc című magazinműsorban.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Szóra, hosszú perce, végtelen nyomulik el. Még várlak, mert én várlak, még csak meg nem érkezel. S hogy a várakozás terhét megkönnyítsem, ha lehet, türelmetlen szerelmemmel sürgetem a perceket. Hogy csordulási szerelemmel újra átleljelek. Jó veled így egymáshoz simulni, jó veled így, boldogan hallgat. Jó veled így, kettesben, álomban, szerelmes varázsban, hinni a csodákban. Jó, jó veled így. Másodpercet sem találsz, melyben féltő szerelemmel ne gondoljak mindig rá. De ha nem vagy, mint a gyermek, nem találom a helyemet, s türelmetlen szerelmemmel sürgetem a perceket, hogy csordulási szerelemmel újra átöleljelek. Jó veled így egymáshoz simulni, jó veled így boldogan hallgatni, jó veled így kettesben, álomban, szerelmes varázs. Hinni a csodákban, jó, jó veled így.
Szilágyi Enikő énekelt. Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak az elmúlt közel egy órában. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Fogarasi Györggyel búcsúzom, a viszonthallásra.
Emléket még őrzöm én, ó, miért nem hittem néked, miért nem álmodtam én vélet, miért hagytam, hogy elmenjél? Várt rejár a boldogság, karjaidban megtaláltam, és ma, mikor emléked visszaszáll, csak rád gondolok én örökre már. Emléked még őrzöm én, fáj nekem a furcsa válás, miért nem voltam neked hálás? Féltő hű szerelmedért hívom én, de késő már, válaszra hiába várok, nem jöhet ő vissza már. Hívom én, de messze jár. Pa 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 da, ba 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 pa pa da, már messze jár. Ba pa pa da, 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 már messze jár. Már messze jár.